Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, elnök asszony, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Hol van az Országos Bírósági Hivatal helye, amikor egy ország, ez esetben a miénk, igazságszolgáltatási rendszerét kell javítani?
Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, mert azt gondolom, hogy a kívülállók számára mindig szükséges újra és újra elmondani, hogy miért is van két szervezet, amelynek meghatározó szerepe van a bíróságon. Mi elnök úrral, Darák elnök úrral ezt egy világító torony képével szoktuk jelképezni. A világító torony fénye az kúria jogegységi döntései, elvi döntései lehetnek, amelyek megmutatják a tévegő hajósoknak, hogy mi is az ítélkezés helyes iránya. A mi feladatunk, az Országos Bírósági Hivatal feladata az, hogy ehhez a világító toronyhoz, hogy az működni tudjon, az egész bírósági szervezet, ahhoz szolgáltassuk az áramot, hogy ott ne omoljanak le a falak, hogy legyen mindig megfelelő számú személyzet, hogy megfelelő képzettségű személyzet legyen. Tehát minden, ami a szervezet működtetéséhez kell, arról a mi feladatunk gondoskodni, és itt olyasmire kell gondolni, mint a 11 000 dolgozóra, aki ebben a szervezetben működik, a 186 épületre, ahol az ítélkező tevékenység folyik, a most már 2018-ban 118 milliárd forintos költségvetésünkre kell gondolni, a 1,5 millió évente érkező ügyre, meg az ehhez kapcsolódó több millió ügyfélre, akiket megfelelően ki kell szolgálnunk.
Valamilyen áttételen keresztül a hivatal, tehát amit ön vezet, annak van köze az ítéletek tartalmi, anyagi minőségéhez?
Közvetett lehetőségeink vannak, és talán nem is a tartalommal kezdeném, hanem azzal, hogy hogyan találnak el az ügyfelek a bíróságra, illetőleg a bíróság hogyan éri el az ügyfeleket a digitális bírósággal. Ez például egy nagyon nagy kihívása volt az elmúlt éveknek, meg a következő évnek is. Ugye nagyon fontos, hogy a bírósági szervezet is átlépjen a 21. századba, és úgy legyünk elérhetőek az ügyfelek számára, ahogyan megszoktuk az összes többi szolgáltatásnál, online üzemmódban is tudjunk működni, és ebben nagyon-nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt években, amíg 2013-ban 300 elektronikus eljárás kezdeményezés volt a bírósági szervezetben, addig 2016 második fél évében már 96 ezer beadvány érkezett online úton a bíróságokhoz, ami 2013-ban csak 20 bíróságon volt ez a szolgáltatás elérhető, addig 2015-től ez már 153 bíróságon működik, és csak magában az Országos Bírósági Hivatalban, ahol nekünk a civil szervezetek beszámolóinak a közzétételéről kell gondoskodni. 71 ezer ilyen beszámoló érkezett a tavalyi évben, és ebből csak nem 60 ezer már elektronikus úton érkezett a bíróságokra. Az én vízióm, és egyre többen csatlakoznak ebben hozzám, értik meg, hogy miről is szólna a 21. századi bíróság, az, hogy tértől, időtől független legyen az ítélkezés, azaz az ügyfelek bárhonnan, bármikor érhessék el az ügyüket vagy a bíróságot.
De egyre több ügytípusban teszi a törvény kötelezővé az elektronikus kapcsolattartást. Ez kétélű dolog, mert a beérkezett iratokat nem lehet váratni, nem lehet tologatni, hiszen naplózza a rendszer, hogy az ott van, hogyha az ügyfelek valamit akarnak a bíróságtól. A kapacitásaik elegendőek erre?
Bizony, ez egy nagyon jó és húsba vágó kérdés, mert hogy egészen másfajta munkamódszert kell alkalmazni. Most, hogyha kiad egy bíró elektronikusan egy hiánypótlás felhívást, akkor lehetséges, hogy 2 órán belül ott van az ügyvédnek a válasza, és nincs az, ami a korábbi papír alapú rendszerben volt, vagy legalábbis újra kell gondolni, hogy akár két hétre, egy hónapra, még a posta megfordítja az iratokat, visszaérkeznek a válaszok, félretegyük ezeket az ügyeket. Úgy kell elképzelni, mint amikor a mobiltelefont használjuk, amíg csak a vonalas volt, és amikor hazaértünk, tudtunk telefonálni, most nem hagy békén a világ minket, hanem állandóan ott csörög, jelez a világ a zsebünkben, és kéri, vagy küldi az üzeneteket tőlünk. A másik nehézség, ami szintén egy munkaszervezési nehézség, hogy ez az átállás, a váltás kezdetben sok területen egy vegyes rendszert jelent. Tehát megérkezik valami online úton, de az papír alapúvá kell átalakítani, tehát dupla annyi munkaterhet jelenthet. Természetesen van elképzelésünk, és kaptunk is erre egy komoly forrást most uniós pályázati lehetőség keretében, hogy teljes egészében átálljunk az elektronikus ügyintézésre, tehát hogy minden iromány feltöltésre kerüljön, és van már olyan szolgáltató Magyarországon, amely nem a bíróság, hanem külön erre hivatott cégek, intézmények, akik át tudják fordítani papír alapúra ezeket a küldeményeket is adott esetben, tehát lehetséges. Mondjuk a postának is van egy úgynevezett hibrid szolgáltatása, sok cég ma is a postához digitális jeleket küld, akik papír alapúra nyomtatják ezeket az irományokat, és úgy jutnak el az ügyfelekhez. Ezt
kiszámolták, vagy tervezték valahogy, hogy milyen időközönként kell teljesen megújítani az informatikai eszközparkjukat ahhoz, hogy a rettentő gyorsan fejlődő igényeket ki tudja elégíteni. Egy kereskedelmi forgalomban vásárolható laptop 2 év múlva a tizedét éri, mert a szolgáltatásokat már nem tudja kezelni.
Igen, ezzel is természetesen foglalkozunk, hát azért el lehet azt képzelni, hogy a 11 000 dolgozónak, akinek java részénél szükség van az informatikai eszközökre, a számítógépre, ma már a bírók nagy része, szinte 100%-a laptoppal is dolgozik, folyamatosan ügyelnünk kell arra, hogy az alkalmazások, amik ezeken futnak, s a gépek is megfelelő minőségűek legyenek. Erre most van kialakításban egy még modernebb nyilvántartási rendszerünk, és folyamatosan számon tartjuk azt, hogy milyen gépezetünk, milyen korú, milyen modernebb eszközökre lehet lecserélni, és ehhez is nagyon komoly kormányzati támogatást kaptunk, hogy ezt a folytonos váltást, ezt képesek legyünk megvalósítani.
Az ügyfelek hogy fogadják az elektronikus kapcsolattartás kötelezettségét? A bíróság az régen egy olyan hely volt, ahova az emberek fizikailag is szerettek bemenni, ha már úgyis muszáj volt, hogy ott küzdjenek az igazukért. Most meg mindent elektronikusan fognak intézni?
Természetesen a személyes kapcsolatot nem lehet teljesen kiiktatni, de arra is gondolni kell, ha legalábbis én a fiatalabb generációt megnézem magam körül, vagy csak a saját lányomra gondolok, egészen másban nő bele a mai felnőtt korba érő generáció. Az, ami számunkra érthetetlen, értelmezhetetlen, számukra mindennapi történés az, hogy Skype-on érik el egymást, hogy online üzennek egymásnak, leveleznek egymással, közösségi oldalakat nyitnak. A bíróságnak erre is nyitottnak kell lenni, hogy a világ változik körülöttünk. Ahogy a népautó megteremtésekor, ugye Ford azt mondta, hogy valamikor mindenki gyorsabb lovakra vágyott, de amint a T-modellt kialakította, és százezrek, milliók számára vált lehetővé az, hogy autót vásároljanak, elfelejtették a lovakat, mint közlekedési eszközöket. Mindenki más dimenzióban kezdett el gondolkodni. Ezért is van az, hogy amikor a fejlesztéseket megfogalmazzuk, ami részben jogszabályi kötelezettségben jelenik meg, részben azon túl is igyekszünk lépni, akkor mi már ennek a 21. századnak, vagy a Z generációnak is készítjük ezeket a fejlesztéseket, Az idei évben kerülnek például elsőként felszerelésre azok a végpontoknak nevezzük a bíróságokon, amelyek a távmeghallgatás lehetőséget biztosítják, nevezetesen azt, hogy elsősorban büntetőeljárásban fogjuk ezt alkalmazni. Távol lévő vagy fogvatartott vádlottak, azoknak az ügyét videokonferenciához hasonló rendszerrel tudják intézni a bíróságok, mert mondjuk a rabok szállítása az tetemes költséget
nem
jelent.
Nem kell Budapestről Szegedre levinni, hogy ott egy bíró 5 percig hallgassa, hanem itt így Budapesten van. Beül egy kamera elé, és
így kész. Van, sőt, ezt reményeink szerint a későbbiek teljes mértékben ki tudjuk terjeszteni, mint lehetőséget természetesen az egész országra és akár minden peres eljárásra, hiszen nagyon sokszor egy-egy büntetőeljárás vagy polgári peres eljárás is azért akad el, mert nem tud megjelenni egy tanú, egy felperes nem tud megjelenni, miközben akár a közigazgatással összefogva hiteles helyek a bíróságokon is lehetnének, de akár más állami szerveknél is, ahol a megjelenő ügyfelek videó távkapcsolatban tudnának bekapcsolódni az ítélkezésbe. Ez egyébként nagyon sok országban létező valóság, gondoljunk arra, és ezt tanulmányoztuk is, Finnországban, ahol több ezer kilométeres távolságra élnek valahol az északi sor környékén emberek, de azoknak is vannak peres ügyeik. Ott az a mindennapok része, hogy ilyen távmeghallgatásokkal folytatják le az eljárásokat, vagy a nemzetközi ügyekben, amelyek egyre többször fordulnak elő, akkor akár büntető, akár polgári ügyekben, persze erre nálunk is van már példa, akkor nem ide utaztatjuk, vagy oda utaztatjuk az ügyfeleket, hanem megkeresések vannak a bíróságok között, és ilyen távmeghallgatási módszerrel folytatják le az eljárásokat. Például Hollandiában talán 2 évvel ezelőtti adat ez, egy évben legalább 50 000 ilyen eljárást folytattak le.
De lesz valami szabály arra, hogy milyen jelentőségű ügyeket lehet így tárgyalni, mert az ember ahhoz szokott hozzá egy bírósági eljárásban, hogy a nagy jelentőségi ügyek, amik egyébként a nyilvánosságra igényt is tartanak, ott mindenki egy helyen van.
Természetesen ezzel nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk, egy külön projekt munkacsoportunk van szakértőkkel, aki ezt vizsgálja, és a 3 kódex megszövegezésénél igyekeztünk érvényesíteni azt, hogy csak nagyon szűk körben legyen abszolút kötelező, és legyen lehetőség a kivételességre, tehát hogy a személyes meghallgatásra, és hogy ebben az ügyfélnek és a bírónak is legyen szerepe, mert valóban, különösen egy büntetőeljárásnál a nyilvánosság, a jelenlét, az, hogy a bíró szava, a döntése, az nem csupán egy automatikus eljárást jelent, hanem az egyúttal a bűn megelőzés, vagy a visszatartó erőnél fogva igényli a személyes kontaktust is adott esetben.
A bírósági rendszer teljesítményét azt hogyan mérik itt Magyarországon? Milyen kimeneteken, milyen szervezetek, milyen személyek, és hogy áll össze ebből egy kép?
Ez is egy nagyon fontos kérdés, mert hiszen a mi munkánkat is mérni kell, vagy lehet, hiába mondjuk azt, hogy az ítélkezés minősége, vagy mennyisége nem mérhető, vagy mondanánk szívesen, mert hogy ez egy szellemi foglalkozás, de igenis, ahhoz, hogy az ország versenyképességében ez meg tudjék jelenni, meg abban is meg tudjék jelenni, hogy az állampolgárok felé elszámoljunk azzal, hogy az adóforintokat nem pazarolják ránk, hanem azt észszerűen és gondos gazda módjára hatékonyan használjuk fel, ezért fontos, hogy legyenek ilyen mutatószámok. Nagyon sokféle mutatószámot alkalmazunk, hogy több ügyet fejezünk-e be, mint amennyi érkezik, tehát hogy ne gyűjjenek fel az ügyek, melyik típusú ügyet, melyik bírósági szinten, mennyi időn belül fejezzük be, milyen arányban emelkednek jogerőre az ügyek, és bizony azt kell, hogy mondjam, hogy ezekben a számokban évről évre egyre jobban teljesítünk. Hadd mondjak néhány ilyen példát, amelyeket felszoktunk hozni. Például, hogy több ügyet fejezünk-e be, mint amennyi érkezik. Itt a tavalyi évben is többet fejeztünk be, közel 3%-kal több volt a peres ügyekben a befejezés, mint amennyi érkezett. Ennek ott van jelentősége, hogyha nem görgetjük a hátralékot, akkor az ügyeket folyamatosabban, időszerűbben intézzük, hamarabb jutnak az emberek a tárgyalótermekbe, hamarabb jutnak a döntésekhez. Egy éven belül befejeződik a peres ügyeknek a 88%-a. Ez egy elég komoly szám, azt gondolom, mert néhány évvel ezelőtt még valahol a 70% környékén jártunk. A folyamatban maradt ügyeknek a száma csak a tavalyi évben a megelőző évhez képest 10%-kal csökkent. Én azt remélem, hogy ez abban segíti a bírókat, ha kevesebb van a polcon, a szekrényben, a háta mögött, jobban tud koncentrálni arra, ami élő ügyként, folyamatos ügyként éppen előtte van. Ami nagyon fontos, az ítélkezés minősége. Ezt is lehet számszerűen is mérni, mennyi ügyet fellebbeznek meg. Itt például azt lehet mondani, járásbíróságon, a polgári ügyszakban az ügyeknek a 92%-a első fokon jogerős. A maradék ügymennyiségből, tehát amit megfellebbeztek, abból pedig közel 8% csak az, amiben a fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezi az ügyet, tehát új eljárást rendel el, vagy akár megszüntetik az eljárást.
Azt honnan lehet tudni, hogy egy elsőfokú döntést miért nem fellebbeznek meg? Azért, mert úgy látják, hogy jó az úgy, ahogy van, ez a pozitív olvasat, vagy azért, mert nem bíznak az igazságszolgáltatás további fokozataiban annyira, hogy érdemes legyen tovább küzdeni?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok okot lehetne feltárni, és ez még földrajzilag is különbözhet, mert egyébként a honlapunkon láthatóak ezek az adatok, rendszeresen számot kell erről adnunk. Látható az, hogy különféle vidékeken, vagy a fővárosban mások ezek az arányok. Például a fővárosban, ahol azért az ügyeknek a 30-40%-a koncentrálódik a peres ügyeknek, ott sokkal nagyobb a fellebbezési hajlandóság. Nyilván több fellebbviteli fórum van, az ítélkezésben nagyobb széttartás lehet, tehát számíthatnak arra, hogy egy-egy másodfokú tanács másképpen ítél az ügyben, mint egy olyan bíróságon, ahol kevesebb másodfokú tanács van, és kijegecesedettebb az ítélkezési gyakorlat.
Szóval jogi képviselők sűrűsége is nagyobb itt Budapesten, mint bárhol
nagyon
máshol.
Sok tényező játszik ebben közre, de én azért bízom abban, hogy annak is jelentősége van, igen, hogy mennyire bíznak a döntés megalapozottságában, tehát mennyire egységes az ítélkezési gyakorlat. Ez is nagyon fontos, hogy kiszámítható legyen az ítélkezésünk, tehát tudják azt az ügyfelek, hogy angol száz jogrendszerben, ahol iszonyatosan drága a pereskedés, azt mi el se tudjuk képzelni, milyen drága, ott az ügyvédeknek az is kötelessége, hogy ne csak a per kimenetelét kalkulálják, hogy mekkora esély van a nyerése, hanem azt is, hogy ez milyen költségvonzattal járhat az ügy előre haladtával, vagy a fellebbviteli fórumokat is beleértve az ügyfél számára.
De hogy tudják a teljesítménymérésből kivonni a szubjektív megítélését a bírósági rendszernek? Egy pervesztes fél sosem lesz elégedett a bírósági rendszer tevékenységével. A per nyertes meg rendszerint mindig elégedett vele. Tehát ezeket kiveszik a mérésből?
Két különböző dologról van szó. Az egyik az, hogy lehet-e objektív tárgyszerű mutatókkal, amelyekben vannak részben állandó mutatószámok, részben meg folyamatosan mi, meg a külvilág is alakít ki újabb és újabb mutatószámokat. Például az Európai Bizottságnak is ugye van az igazságügyi eredménytáblája már 5. éve, ahol szintén különféle összetételben nézik, mérik az országokat egymáshoz. Ebben egyébként szintén nagyon kiválóan szereplünk, mert ha csak a folyamatban maradt ügyeket nézzük, akkor ott az látszik, hogy az ügy hátralékban a polgári ügyek tekintetében Magyarország a 3. helyen áll, tehát nálunk sokkal kevesebb, mint akár Hollandiában, vagy Németországban az ügyhátralék, vagy hogyha a per tartamot nézzük, akkor ott is hatodik helyezettek vagyunk a 28 tagállam körül. Ez egy dolog, ami nagyon fontos, hogy társszerűen magunkhoz, a múltunkhoz, meg a környező országokhoz, vagy akár a törvényszékek egymást egymáshoz tudják mérni. És valóban hiába vannak ezek a nagyon szép számok, az emberek sokszor nem ezek alapján ítélik meg a bíróságot, hanem a különféle érzületeik alapján, amely érzület lehet egy ügyfélnek a keserűsége abból, hogy ő elveszítette a pert, lehet egy újságolvasónak a keserűsége abból, hogy úristen, mit látok a címlapon, egy tizenvalahány éve tartó per, és 8 hónap alatt se tudják leírni az ítéletet. És az ilyenfajta hírek, meg amilyen érzületeket ezek a hírek keltenek, azok bizony ezeket a jó, javuló, társszerű mutatóinkat félre söprik, és az emberek inkább figyelnek ezekre az érzületekre. A mi feladatunk az, hogy megpróbáljuk az összhangot megteremteni, és valahogy azt elérni, hogy az érzületek igazodjanak a társszerű, az objektíven mérhető számainkhoz. Másrészt meg ezekből az érzületekből okuljunk, és próbáljuk ezeket a hibákat, hiányosságokat is kiküszöbölni. Ezért is vannak egyre több bíróságon ügyfél elégedettség mérések például, amelyek hasznosítva több olyan rendszert alakítunk ki, amelyekkel erősíthetjük az ügyfelek elégedettséget. Mondok erre is egy példát, mert azt gondolom, hogy mindenki számára fontos a tartalma is az ítéletnek, mert akik ügyfélként a bíróságra érkeznek, talán mondhatjuk az a legfontosabb, de mégis ami az érzületet meghatározza, abban közrejátszik az is, hogy mennyire tisztelnek meg engem abban az intézményben, mennyire vesznek emberszámba, mennyire értem meg, hogy mit írnak le nekem, mit mondanak a tárgyalóteremben, mennyire kell tévelyegnem a bíróság folyosóin, vagy jutok azonnal ahhoz az információhoz, amire nekem szükségem van, és visszakanyarodva a digitális bírósághoz, itt is nagyon sok olyan nem törvényi kötelezettség, hanem saját elgondolásunk alapján alkalmazást fejlesztettünk ki, ami segíti az ügyfeleket. Például van pertartam kalkulátor, az olyan, mint a meteorológiai szolgálat, megjósolja azt az ügyfél számára, hogy egy adott ügytípus, mondjuk egy vállópere, egy bizonyos járásbíróságon átlagosan mennyi ideig fog tartani. Tehát, hogy mire számítson, mikor ér véget. Vagy van olyan szolgáltatásunk, sajnos kevesen ismerik, kevesebben a kelleténél, amikor bejelentkezhetnek az ügyfelek, és az ügyadataikat, tehát, hogy mikor mi történt a perében, azt láthatja, mintha csak a bankszámla történetet nézné meg valaki, ami meg ma már természetes dolognak tűnik. Sőt, van egy olyan szolgáltatásunk is, amely SMS e-mail üzeneteket küld az ügyfélnek arról, hogy hoppá, megérkezett a szakértői vélemény, vigyázat, közeledik a tárgyalási határnap. Ezt szeretnénk majd azzal bővíteni, hogy a periratok teljessége is elektronikusan rendelkezésre álljon, és ahhoz is hozzáférhessenek az
ehhez
ügyfelek.
Ehhez a ügyfélnek be kell regisztrálnia nyilván.
Igen.
Egyszer valamilyen személy saját maga azonosításával.
Igen.
És
igen.
Utána végig bemarad a bírósági rendszerben, vagy csak
hát
addig, ameddig
az ügyhöz köthető,
amíg az
tehát ez
zárul.
Most is úgy működik, hogy egy bizonyos, tehát a meghatározott ügyhöz köthető, de mindig azon vannak a kollégáim, hogy ezeket a ügyfél felületeket komfortosabbá tegyék. Lehet, hogy most nem olyan könnyű használni ezeket, pláne ha az én korosztályomra gondolok, az 50-esekre, elnézést mindenkitől, akit ez esetleg megbántana, de azzal foglalkoznak nagyon sokan az országos bírósági hivatalban, meg az országban is, hogy ezeket a felületeket egyre kényelmesebbé tegyük.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Handó Tünde, az országos bírósági hivatal elnöke, az aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.